Bárány és én.
8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A paksi atomerőmű teljes leállítására várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet a csökkenő Duna vízállás miatt. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a teljesítmény már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest, így a MAVIR életbe léptette a rendkívüli protokollt. A kormány új rendelettel szigorítja az energiafelhasználást, emiatt hétfőtől a kritikusabb esti órákban leállítják a vasúti teherforgalmat is. A lakosság áramellátását védik, de a jövő hét első három napjára az államigazgatásban otthoni munkavégzést rendelnek el. Minden állami intézmény díszkivilágítását lekapcsolják, és a piaci cégeket, valamint az önkormányzatokat is maximális takarékosságra kérik. Ausztria és Szlovákia nem csökkentette a Magyarország felé érkező dunai vízmennyiséget, a problémát a csapadékhiány okozza, magyarázták. A következő napokban további vízcsökkenésre kell felkészülni, ezért az érintett térségekben elrendelhetik a harmadfokú vízkorlátozást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szombati Facebook posztjában úgy fogalmazott, hogy Magyarország energiaszuverenitásának a kora véget ért az aktuális válsághelyzetben. Kiemelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök menekül a felelősség elől, hiszen az időjárásra, a lakosságra, a gyárakra és a korábbi kabinetekre hárítja a nehézségek okait. Hozzátette, hogy egy ekkora energiaválságot a kormánynak hetekkel vagy hónapokkal előre kellett volna látnia, és fel kellett volna készülnie rá. Rámutatott, hogy mivel ez nem történt meg, a kizárólagos felelősség a Tisza kormányt terheli az ellátási gondok miatt. Bóka János szerint, míg a korábbi kormányok biztosították az energiaellátást, a jelenlegi kabinet ezt a terhet a lakosságra hárítja. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szombati Facebook bejegyzésében a kormány felelősségét hangoztatta az energiaellátásban kialakult súlyos helyzetért. Felidézte, hogy 1983-ban egy hasonló aszályhelyzetben Pakson sikerült megoldani a hűtővízellátást, így a kabinetnek a meglévő előrejelzések alapján már egy hónapja fel kellett volna készülnie. Hozzátette, hogy a Tisza kormány mulasztásai és a szakmai vezetők leváltása hozzájárultak a krízishez, ami miatt most lakosok millióinak kell korlátoznia az áramfogyasztását. Emlékeztetett arra is, hogy még 40 évvel ezelőtt szivattyúkkal és ideiglenes mederszakasszal sikeresen megoldották a rekordalacsony vízállás okozta problémát. A Duna mostani szintje már a mínusz 131 cm-t is elérte. A miniszterelnök egyik videójában arra szólította fel a politikai élet szereplőit, hogy hagyjanak fel a hazugságok terjesztésével és ne akadályozzák a védekezést. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és gátolják a munkát, felelni fognak a tetteikért. Kitért arra is, hogy Ausztria és Szlovákia nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkenteni a Magyarország felé érkező dunai vizet. A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtőkön elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülni. Emiatt a kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy az ivóvízellátás biztonsága érdekében haladéktalanul rendelje el a harmadfokú korlátozásokat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást szigorúan korlátozni kell a kritikus területeken. A Magyar Honvédség zacskós vízzel és vízellátó járművekkel segíti a lakosságot a rendkívüli hőségben, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Hangsúlyozta, hogy a lakosság számíthat a katonákra, így Szentendrére vízszállító járművel juttattak vizet, miközben folyamatosan állítják elő a zacskós ivóvizet is. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. műszaki ezred naponta több ezer tasak vizet gyárt le a rászoruló térségek számára. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél összesen 1200 zacskó vizet osztottak szét a lakosoknak. Szombaton Kapolcsra a Művészetek Völgye Fesztiválra 5000 tasak vizet szállítottak ki, Szentendrére pedig újabb 7000 zacskó vizet juttattak el a helyszínre. Szentendrén, Lányfalun és Tahitótfalun emellett vízszállító járművekkel is aktívan töltötték a kiürült helyi tározókat.
Az időjárásról.
Kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi és a dunántúli középhegységben néhol zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten megélénkül az északias szél, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 18 és 23 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Üzenet a végzősöknek. Azon légy tehát, hogy derékembernek bizonyulj az Úr előtt. Pál második levele Timóteushoz, második fejezet, 15-ös vers. Ha most végeztél a tanulmányaiddal, meríts erőt és inspirációt a következő 11 leckéből. Az első, céllal vagy itt, és az a legfontosabb teendőt, hogy rátalálj, mi is az. A második, kövesd a szenvedélyedet, talán most még fogalmad sincs mi az, de érezd küldetésnek, hogy megtudd. Harmadik, attól, hogy kedveled a Facebookot, még nem biztos, hogy szeretnél nekik dolgozni, és csak mert szívesen főzöl, nem feltétlenül élveznéd, ha saját éttermed lenne. Negyedik, ne add fel, csak mert nehéz a munka, akkor add csak fel, ha legbelül tudod, hogy valami mást kell tenned, vagy ha nem látszik fejlődés sem nálad, sem a vállalatnál, illetve ha tudod, hogy nem ott van a helyed. Ötödik, tanulj minden megtapasztalásból, minden munka felkészülés arra a feladatra, amelyre születtél. Hatodik, lehet, hogy a mostani munkád nem a leghőbb vágyad és célod, de hozzájárulhat ahhoz, hogy készé válj az igazira. Hetedik, bármilyen állást is vállalj friss végzősként, fogd fel szolgálatnak. Ha kisebb dolgokban szolgálatkésznek bizonyulsz, lehetőséged nyílik majd nagyobb dolgokban is helytállni. Nyolcadik, jó eséllyel nem az valójában az álommunkád, amelyikről eddig álmodoztál. Sokan más területen futnak be komoly karriert, mint amelyikből végzettséget szereztek. Kilencedik, ha a célodat követed, meg annyi nehézség, győzelem, kitérő, zsákutca és kényszerű várakozás adódik majd az úton, de maradj mindig bizakodó és hűséges. Tizedik, lehet, hogy most azonnal szeretnél elérni valamit, de ha sikerülne, vajon készen állnál rá? 11. A magok hagyják, hogy betemesse őket a föld, hogy azután nemesebb célt szolgálhassanak. Légy te is hasonló az elvetett maghoz, és válj áldássá az aratásban mások számára. Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33. Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, 2026. augusztus 2-a vasárnap van. Ma Lehel nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. A nyári étrenddel, az egészséges táplálkozással kapcsolatban kapunk hasznos tanácsokat Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikustól, de a koleszterin szintről és a cukorbetegségről is szó lesz a beszélgetésben.
A magas vércukorszint, illetve maga a cukorbetegség, az most már egy népbetegségnek tekinthető Magyarországon is. A másik probléma ezzel, hogy a cukorbetegségnek egyébként van egy úgynevezett előszobája, ez a cukorbetegséget megelőző időszak, amit úgy hívunk, hogy prediabetes, tehát a cukorbetegség előtti időszak, ami nagyon gyakran nem kerül fölismerésre, illetve nagyon sokszor maga az egyén sem veszi komolyan.
Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix, miskolci dietetikust köszöntöm műsorunkban, köszöntöm stúdiónkban.
Szép jó napot kívánok én is minden kedves hallgatóknak.
És köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre. Témánk pedig a nyári étrend. Ugye már június végén és néhány kánikulai napban volt részünk, és a nyár folyamán is nagyon sokszor a magas hőmérséklet hatására is talán, de egy picit azért eltérő az étkezéshez való hozzáállásunk is. Igen. Talán mondhatjuk is ezt, hogy ez így megfigyelhető a mindennapokban, de azért nagyon fontos, hogy bizonyos tápanyagokhoz ezekben az időkben is hozzájusson a szervezet. Milyen alapokról beszélhetünk, hogyha a nyári étkezésre gondolunk?
Igen, tehát ugye nyáron az a fő irány, amit mi előszeretettel képviselünk, hogy az egészséges életmódban, az egészséges táplálkozás az nem jelent semmiféle élelmiszernek vagy ételnek a tilalmát, hanem azt szoktuk mondani, hogy bizonyos étel vagy élelmiszer típusokat gyakrabban kellene fogyasztanunk, még mások lehetőség szerint csak ritkán kerüljenek a tányérunkra. Ez az alapvető irány, ez ugye nyáron sem változik. Az egészséges táplálkozásnál nagyon fontos szerintem, hogy mindenki megtalálja a saját életében azt, amit fent tud tartani, mert hogyha van egy ajánlás, ami az életmódunkba, az életvitelünkbe, a munkánkba és a lehetőségeinkbe nem fér, fér bele, akkor hiába tudjuk, hogy az egészséges és megfelelő, az adott egyén ezzel nem fog tudni élni, és akkor innentől kezdve már tulajdonképpen az egész helyzet borul, és nem tudunk beszélni egészséges táplálkozásról. Tehát mindenkinek nagyon fontos, hogy megtalálja azokat az élelmiszereket, ételeket, és leginkább módokat, amivel ő ezt be tudja illeszteni az ő mindennapjaiba, és tulajdonképpen most azért elég gyakran hallunk most már a hosszú életről, a hosszú élet tudományos alapjairól, és ott is pontosan mindig ezt hangsúlyozzák, hogy ezt az egyensúlyi állapotot kell megtalálnunk a hétköznapjainkban, és ennek értelemszerűen szerves része az egészséges táplálkozás is. Ugye most már azért mindenki szerintem nagyon sokat hallott, olvasott róla, és ugye vannak fő irányvonalak, amit nyáron is előszeretettel javaslunk, ilyen, hogy ugye például egy nagyon gyakori élelmiszerünk a különböző kenyérfélék, péksütemények, illetve az ehhez társuló, mondjuk az összetett szénhidrátokat tartalmazó tésztafélék, a rizs, a különböző gabonafélék, a hajdina, a bulgur, ugye a bulgurnak egy változata, ami ugye apróbra van aprítva, ez a kuszkusz, ami ugye a durumbúzából készül, tehát hogy most már nagyon sokféle ilyen típusú élelmiszer is megtalálható a boltokban, és ilyenkor mindig azt szoktuk javasolni, hogy az egészséges táplálkozásnak egyik nagyon fontos momentuma a rendszeres és megfelelő rostbevitel. És ezek a növényi rostok, például a teljes kiörlésű kenyérfélékből, péksüteményekből, a teljes kiörlésű tésztából, amiből most már van ugye durumtészta is, ezek nagyon jól biztosíthatók. Tehát nyáron is, hogyha van rá lehetőségünk, akkor a kenyérféléből válasszuk a teljes kiörlésűt. Ha ennek az ízével valamiért nem tudunk megbarátkozni, akkor ott van opciónak mondjuk egy fél barna kenyér. És ha például mondjuk egy reggelire gondolunk, aminek az alapja mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér, amiben már azért számottevő a rost mennyiség, és ehhez mondjuk fogyasztunk egy tojást, zöldségeket, akkor ez tulajdonképpen egy komplett reggeli. Hogyha ezt a teljes kiörlésű kenyeret mi nem tudjuk valamiért elfogyasztani, mert nem szeretjük az ízét, akkor azt mondjuk, hogy ez cserélje le egy fél barna kenyérre, és akkor egyen hozzá több zöldséget, és a több zöldséggel kompenzálni tudja azt a rost mennyiséget, ami mondjuk a kenyérből hiányzik. Tehát, hogy valahogy a zöldségfélék közül is azért nagyon nagy a választék nyáron, és én erre tényleg fölhívnám a figyelmet, hogy ez az az évszak, amikor minden adott ahhoz, hogy zöldséget fogyasszunk, és mindenféle zöldség van, és ami nagyon fontos, hogy ezek jelen pillanatban nyáron, ezek friss zöldségfélék. Tehát akár a paprika, a paradicsom, az uborka, a hagymafélék, a retek, a gyökérzöldségek közül, ugye most már megvan a friss sárgarépa, a karalábi, a káposztafélék, tehát hogy ezek mind-mind beilleszthetők az étrendünkbe, és itt nem csak arra lehet gondolni, hogy mondjuk az egy nagyon-nagyon jó és könnyű dolog, hogy a paprikát, paradicsomot, uborkát fölvágjuk és oda tesszük a tányérunkra, és ezzel tulajdonképpen biztosítjuk a zöldségbevitelt, de ha valakinek van egy picit több ideje, akkor akár ezt megteheti úgy is, hogy mondjuk legyalul friss káposztát, és mondjuk ezt ízesíti valamivel, akár egy pici olívaolajjal, pici sóval, vagy hogyha van rá lehetősége frissen elkészítve, akkor egy kefíres, mondjuk egy kapros kefíres öntettel, és akkor már picit változatosabb a dolog, másféle zöldséget vittünk bele, és akár úgy is lehet, hogy mondjuk ezt a salátát kvázi megcsinálja két napra előre, és akkor reggel ezt nyugodtan az adott reggelihez el tudja fogyasztani.
És akkor, ha itt a nap folyamán tovább gondolkodunk, talán ezekben a hónapokban ugye a megszokott napi rendtől és az étkezési ritmustól is picit eltérünk, de az is fontos, hogy ilyenkor is naponta egyszer legalább főtt ételt is fogyasszunk.
Ez tulajdonképpen úgy tudnám leginkább megfogalmazni, hogy egyfajta szokásként alakult ki az életvitelünkben, hogy naponta egyszer együnk főtt ételt. De ha mondjuk elmegyünk valahova nyaralni, és mondjuk egész nap kirándulunk, és erre nincsen lehetőségünk, akkor sem az egészségünkkel, sem a szervezetünkkel semmi nem fog történni, hogyha mondjuk akár 2-3 napon keresztül is mondjuk az étkezésünket hideg élelmiszerrel oldjuk meg. Itt pontosan ugyanaz a lényeg, hogy abban az adott ételben, vagy abban az adott étkezésben legyen megfelelő mennyiségű szénhidrát. Itt gondolok például a teljes körlésű kenyerekre, vagy a félbarna kenyérre, vagy hogyha mondjuk hidegben gondolkozunk, akkor leginkább ugye ezek lehetnek alapként. Gondolok itt, hogy tartalmazon teljes értékű fehérjét, amit elsősorban van húsokból, húskészítményekből, tejtermékekből és a tojásból tudunk fedezni, és mindenféleképpen legyen mellette valamilyen zöldség, ami lehetőség szerint friss, és hát zsíradék. Csak ugye a zsíradéknál mindig azt szoktuk mondani, hogy sajnos a magyar általános táplálkozási szokásokra még mindig a magasabb zsírbevitel jellemző. Mert hogy például, hogyha megeszünk egy szelet sajtot, az már tartalmaz egyébként zsíradékot, tehát már nem kellene feltétlenül mondjuk a kenyeret megkennünk margarinnal vagy vajjal, vagy ha például megeszünk egy darab csirke mellett, abban is van természetes módon előforduló zsíradék, de ha például elkészítjük, akkor a készítés során szintén adunk hozzá zsíradékot, akár egy olaj formájában, tehát hogy ezek az élelmiszereink, ételeink, ezek természetes módon is tartalmaznak zsíradékot. Tehát az lenne a cél, hogy a hozzáadott zsíradék mennyiségét lehetőleg csökkentsük, illetve jól válogassuk meg, mert hogy nem mindegy, hogy a zsírbevitelünk az úgynevezett, így szokták általában megfogalmazni, hogy a jó zsíradékokból származik, itt gondolok elsődlegesen mondjuk a növényi eredetű zsíradékra, vagy mondjuk állati eredetűből. A kettő között az a nagy különbség, hogy a növényi zsíradékok nem tartalmaznak koleszterint, míg az állati eredetűek igen. Tehát, hogyha valakinek például magas a koleszterin szintje, akkor mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy lehetőség szerint növényi zsíradékokat használjon, és azok közül is azokat, amiknek több a telítetlen zsírsav tartalma. Például ilyen egy nagyon könnyen elérhető most már ugye az olívaolaj, amiből túl sok nem kell, de mondjuk egy kis kanálnyit egy salátára, vagy a kifőtt tésztára, vagy a rizshez hozzáadva teljesen jól lehet alkalmazni, és egy könnyen elérhető, beilleszthető zsíradék típus, és lehetőség szerint kevesebb állateredetű zsíradékot fogyasszon. Ez azt jelenti, hogy nem csak a sertészsírra, vagy a libazsírra, vagy a tepertőre gondolok, hanem húsok közül is azokat célszerű választani, amik úgynevezett soványabb húsok, és alacsonyabb a zsírtartalmuk. De a magas koleszterin szintnél maradva azért azt most már mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon fontos a táplálkozás, de a magas koleszterin szint csökkentése az elsődlegesen egy orvosi kompetencia, tehát hogy erre léteznek nagyon jó gyógyszerek most már, és a táplálkozás az mint, vagy az étkezés az mint egy kiegészítő tényező nagyon fontos mellette, de maga a gyógyszerek tudják csökkenteni a koleszterin szintet, és megakadályozni azt, hogy ezekből a magas koleszterin szintből az érfalra kirakódó kis felrakódások esetleg leszakadjanak, és ugye ebből akár egy szívinfarktus, vagy egy agyvérzés alakuljon ki, tehát a magas koleszterin szintnél én mindenkit arra tudok buzdítani, hogy ott az orvosi ajánlást azt mindenféleképpen tartsa be.
És hogyha már ilyen labor eredményeknek egy része is itt szóba került, ugye a koleszterin tekintetében, de ott van például az éjgyomri cukornak, vagy különböző értékeknek a mennyisége, és akár gyógyszeres kezelés mellett az étkezési szokások megváltoztatása kapcsán is mennyi idő szükséges, hogy mennyi idő lehet az, amikor már akár eredményben, vagy akár csak jólétben, egészségi területen észreveszi az ember, hogy történt valami változás a szervezetében.
Igen. Ugye például, amit említett, a magas vércukorszint, illetve maga a cukorbetegség, az most már egy népbetegségnek tekinthető Magyarországon is. A másik probléma ezzel, hogy a cukorbetegségnek egyébként van egy úgynevezett előszobája, ez a cukorbetegséget megelőző időszak, amit úgy hívunk, hogy prediabetes, tehát a cukorbetegség előtti időszak, ami nagyon gyakran nem kerül fölismerésre, illetve nagyon sokszor maga az egyén sem veszi komolyan. Mert egy picit magasabb az éjgyomri vércukorszintem, vagy ha mondjuk az éjgyomri vércukorszintje jó, de mondjuk a terhelés után már magasabb az érték, akkor azt mondják az emberek nagyon sokszor, hogy ó, most az az 1-2-3 mennyi számmal nagyobb érték, az még nekem nem fog olyan problémát okozni, holott magát a cukorbetegséget egyrészt az, mikor az valóban megjelenik és manifesztálódik, azt az időszakot ebben az időszakban jól alkalmazott étkezési szokások megváltoztatással és életmódbeli változtatással nagyon jól ki lehet tolni, illetve lehetne fixálni. Tehát, hogy valahol ebben az időszakban kellene különösen odafigyelni arra, hogy az étkezési szokások megváltozzanak. Egyébként maga a vércukorszint, illetve ezek az értékek, azért ezek úgy viszonylag hamar, tehát ugye egy pár héten belül azért erre egy megváltoztatott étkezési szokásokra reagálnak, és ehhez azért én még mindenféleképpen hozzátenném, hogy ennek az egész állapotnak, vagy a cukorbetegség kezelésének a táplálkozás és a diéta az egy része, ehhez még hozzátartozik a tágabb értelemben vett életmódbeni változtatások is, és például gondolok itt a mozgásra, gondolok itt a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra, mert egyébként arról úgy hajlamosak vagyunk elfeledkezni, holott nagyon sokat hozzátesz az általános egészségi állapotunkhoz, vagy az előbb említett hosszú élet időszakához, hogy mennyit és milyen minőségben alszunk. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos tényezők. Na most ugye a cukorbetegség előszobájában ez az életmódbeli változtatások, ezek tulajdonképpen, ha nagyon idézőjelbe szeretném tenni, akkor ez semmi más, csupán az egészséges táplálkozás, amit mindannyiunknak, önnek, nekem, bárkinek így kellene táplálkozni. Ez azt jelenti, hogy ki kellene hagyni az étkezésünkből az úgynevezett egyszerű szénhidrátokat, kvázi a cukrokat. Gondolok itt olyanra, hogy kristálycukor, kockacukor, barna cukor, és hát nagyon sok hallgatónál valószínűleg nem leszek népszerű, de ide tartozik a méz is egyébként, mert a méz a szervezetünkben pontosan ugyanúgy viselkedik, mint a kristálycukor. Tehát ezek azok, amiket elsődlegesen el kellene hagyni, és emellett bevezetni egy rendszeres étkezést, ami mostani ajánlások szerint egyre inkább a reggeli, az ebéd és a vacsora. Tehát nem kellenek feltétlenül a kis étkezések, mert nem mozgunk annyit, nincs olyan fizikai aktivitásunk. Tehát ez a háromszori étkezés, aminek az alapját szintén ez alkotja, hogy legyen benne szénhidrát, legyen benne teljes értékű fehérje, legyen benne zsiradék, és legyen benne megfelelő rost. Tehát például mondjuk egy ebédnél ez egy nagyon-nagyon szerintem egyszerűen kivitelezhető történet, mert hogyha csak egy normál lapos tányérra gondolunk, és ezt a lapos tányért elosztjuk, félbevágjuk, és a fél tányérnak az egyik felét ketté osztjuk, és egy tulajdonképpen ott egy kvadliba betesszük mondjuk a húsokat, és abba akár egy csirkehúst, egy halat, egy sovány sertéshúst képzelünk el, a másik kvadliba betesszük az összetett szénhidrátokat, ami mondjuk valamilyen rizs, valamilyen tésztaféle, burgonya, hajdina, bulgur, tehát valamilyen összetett szénhidrátot tartalmazó élelmiszer, és a tányér nagyobbik fele, konkrétan, amit nem osztottunk két kvadliba, oda pedig zöldséget teszünk, és tulajdonképpen ez a tányér egy olyan ideális összetételű ebédet tartalmaz, ami bármelyikünknek jó. Jó a diabétesz előszobájában lévő egyénnek, és jó annak is, akinek nincsen még mondjuk ilyen problémája. Tehát ez a tányér, ez kvázi úgy néz ki, hogy a tányér nagyobb fele zöldségeket tartalmaz, a másik fele pedig ketté van osztva a szénhidrátra, illetve a teljes értékű fehérjére. És ami szép ebben az egészben, hogy a zöldségféle az tulajdonképpen bármi lehet. Tehát ott nincsen meghatározva, hogyha valaki a friss zöldséget szereti és a jégsalátát, akkor az legyen jégsaláta, ha valaki a paprikát, a paradicsomot, az uborkát szereti, akkor legyen az, ha valaki a gyalult káposztát szereti, legyen az, ha savanyú káposzta, akkor legyen az, ha valaki a főtkel káposztát szereti, akkor lehet az is, ha valaki a sárgarépát szereti főzve, akkor lehet az is, tehát az a zöldség, kvázi úgy mondom, hogy mindegy. De lehet keverve például mondjuk egy nagyon-nagyon jó zöldségek, ugye a száraz hüvelyesek, amit előszeretettel ajánlunk. Egyrészt nagyon értékes a fehérje tartalma, másrészt nagyon jó a szénhidrát tartalma is, a rost tartalma. És ez a szénhidrát, ami benne van, ez egy olyan típusú szénhidrát, ami egyébként nagyon lassan emeli a vércukorszintet. És ez jó annak is, aki a cukorbetegség előszobájában van, illetve egy átlag embernek is. És akár össze lehet keverni egy kis főd babot mondjuk egy kis jégsalátával, egy kis lilahagymával, és kerülhet a tányérra, ez is mind zöldségféle. Tehát, hogy tulajdonképpen a zöldségfélék kiválasztásának azt gondolom, hogy tényleg csak az ízlés és a fantázia szab határt.
És ugye nyári étrenddel kapcsolatban beszélgetünk most így elsősorban, és azért valljuk be, hogy ilyenkor azért a fagylalt, a jégkrém, ha nem is a mindennapok része, de azért talán érthető módon előkerül időnként, gyermekeknél talán különösebben.
Ugye, hogyha most itt a nyári, és akkor most tényleg azt gondolom, hogy akkor most az egészséges emberekről beszélünk, tehát akinek nincsen semmiféle alapbetegsége, vagy nincsen olyan állapot a szervezetében, ami miatt diétázni kell, hanem ő egy egészséges egyén, akinek nincsen semmilyen jellegű problémája, csak mondjuk itt van a nyár, és nagyon szereti a fagylaltot, akkor azt tudom neki javasolni, hogy fogyassza el nyugodtan, és lelkiismeret furdalás nélkül a fagylaltot és a jégkrémet, mert hiszen az egészséges táplálkozásnál nem győzöm hangsúlyozni, és semmi tiltás nincsen, mindent lehet fogyasztani, csak ugye mértékkel. Tehát a fagylaltot, hogy veszünk 2 vagy 3 gombóc fagylaltot, attól semmi problémánk nem lesz. Értelemszerűen, ha lehet választani, akkor azt mondom, hogy inkább fagylaltot együnk, mint fagylalt kelyhet, mert a fagylalt kehelybe abba általában még belekerül nem kis mennyiségű tejszínhaba tetej, illetve mindenféle ilyen édes roletti, tehát mondjuk, ha a kettő közül választani kellene, akkor azt mondom, hogy inkább legyen a fagylalt, és a fagylaltnál is mondjuk osszuk meg, hogy legyen benne gyümölcsös fagylalt is, valamilyen gyümölcs alapú fagylalt, és legyen benne mondjuk egy tejszínes jellegű is, tehát, hogy ne csak gyümölcsös, hanem a másik típusból is kerüljön bele, de ezt nyugodtan el lehet fogyasztani. Ugyanígy meg lehet enni egy jégkrémet is, hiszen a nyár ennek van itt a szezonja, tehát ez semmi problémát nem fog okozni. De maga az egészséges táplálkozásnál talán még egyfajta támpont lehet az is, hogy szoktuk emlegetni úgy mondjuk, hogy egy 80-20-as szabály. Tehát, hogyha az egészséges táplálkozást 80%-ban betartjuk, akkor a 20%-ba teljes nyugalommal belefér a fagylalt, belefér a jégkrém, belefér egy szelet sütemény, belefér egy csokoládé, tehát azt gondolom, hogy, és itt megint visszautalnék arra, hogy a fenntartható életmód, ami a legfontosabb, mert hogyha most nagyon szigorú szabályokat állítunk, akkor ezt ideig, óráig bírják egyébként az emberek, ki hosszabb, ki rövidebb ideig, de előbb-utóbb az a cérna az elszakad. Tehát, hogy azt mondják, hogy jó, akkor eddig és nem tovább, és ebből elég volt, viszont ez a 80-20-as szabály, ez megadja szerintem az egyénnek azt a fajta mozgásteret, amivel azt mondhatjuk, hogy akkor igen, most nyár van, elmentünk strandra, és ebédre megeszünk egy sajtos tejfölös lángost, és mindenkinek azt tudom mondani, hogy egészségére is nyugodtan egye meg. Hogyha arra van lehetősége, hogy ehhez a sajtos tejfölös lángoshoz, bár nem tudom, a strandok erre mennyire vannak berendezkedve, mondjuk eszik mellé egy kis adag görög salátát, vagy bármilyen salátát, akkor az már azt mondom, hogy teljesen komplett a történet. Tehát a lényeg az, hogy odafigyeljünk arra, hogy amikor van lehetőségünk az adott ételhez, akkor mindenféleképpen együnk hozzá valamilyen zöldségfélét is. És az már csak plusz adalék, hogyha mondjuk azt be tudja valaki illeszteni a mindennapi életébe, vagy hogy most divatos szóval mondják, ugye a rutinjába, hogy magát az étkezést, azt valamilyen zöldségfélével kezdje. Ha csak ez egy pici kis tál, mondjuk egy ilyen kompótos tányi zöld saláta, az már egy nagyon-nagyon jó dolog, mert egyrészt ezek a rostok, amik bekerülnek a gyomorba, adnak egyfajta pici teltségérzetet is, tehát, hogy utána már, ha valaki erre figyelni szeretne, már nem eszik olyan őrült nagy adagokat, másrészt pedig ez a rostok nagyon segítik azt, hogy az összes többi bekerülő ételből lassabban szívódjon föl a szénhidrát, lassabban haladjon végig a bélcsatornán, és nagyon fontos, hogy a bélrendszerünk egészsége szempontjából a rostbevitel az egy pótolhatatlan dolog.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikussal. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikussal beszélgetünk.
Szóljunk itt az élelmiszerbiztonságról is, amelyet minden évszakban érdemes szem előtt tartani, de talán így nyáron a hőmérséklet miatt azért még több mindenre érdemes odafigyelni, különösen bizonyos élelmiszerek tekintetében. Igen. Itt akár, hogyha készítelekről, vagy akár ugye nyersanyagokról beszélgetünk.
Igen, bevásárolunk, és hogy ugye, hogy azt még hazavisszük, ugye ideális dolog, hogyha megvesszük a boltban mondjuk a húsokat, és mondjuk egy fél órán belül otthon vagyunk, és azt be tudjuk tenni a hűtőszekrénybe, és akkor ugye nem szakad meg ez a úgynevezett hűtési láncnak nevezett dolog. Viszont nagyon sokszor ez nem kivitelezhető. Részben nem mindenki jár a boltba autóval, hanem valaki tömegközlekedéssel jár, és annak valószínűleg picit hosszabb idő, főleg, hogyha egy messzebb lévő boltban vásárol be. Ilyenkor azért azt szoktuk javasolni, hogy most már vannak ezek a szerintem mindenhol elérhető, bizonyos fokig szigetelt szatyrok, ilyen reklámszatyor félék, amiben mondjuk ezeket a húsokat bele lehet tenni. Na most, hogyha valaki esetleg picit felkészültebb, de azt gondolom, hogy ez talán egy picit azért a valóságtól elrugaszkodottabb, bár láttam már ilyet egyébként, hogy ez a kis jégzseli, nem az a nagy nehéz jégakú, hanem ezt a jégzselit berakták ebbe a szatyorba, és így mentek egyébként, előttem vásárolt egy hölgy múltkor a hentesnél, hogy benn volt két ilyen jégzseli ebbe a kis szigetelt szatyorba, és abba rakta be a húst. Valószínűleg ő tudja azt, hogy ő picit később fog hazaérni, és mondjuk azért 30-40 fokban, ami ott például június végén is volt ugye itt, azért ott könnyebben megromlanak egyébként ezek az élelmiszerek, tehát a húsok, a tejtermékek, a tojás, ugye ezek különösen kardinális élelmiszerek, illetve az ezzel készült ételek is. Tehát én mindenképpen azt tudom javasolni, hogy ami esetleg mondjuk a téli időszakban nem okozott gondot, hogy mondjuk az ebédről megmaradt húslevest, az picit később raktuk be a hűtőbe, erre nyáron azért fokozottan figyeljünk, és lehetőség szerint ne is úgy hűtsünk ki egy levest, hogy ott hagyjuk a tűzhelyen, és majd amikor kihűl, berakjuk, hanem inkább engedjünk valamibe hideg vizet, hűtsük le, és minél hamarabb tegyük be a hűtőszekrénybe. De ez tulajdonképpen igaz akár a gyümölcsökre is, tehát mondjuk egy félbevágott dinnyére, ugye azért a nyárnak az egy nagyon tipikus gyümölcse, egyrészt jobban is szeretjük hidegen, vagy hát az emberek döntő többsége jobban szereti hidegen, másrészt ugye ott szintén azért a gyümölcsnek is ez a, nem mondom, hogy romlási folyamata, hanem inkább ez a picit felpuhulása, ugye gyorsabban megy végbe, hogyha meleg helyen van. Tehát ezért szoktuk javasolni, hogy a gyümölcsöket is célszerű hűtőszekrényben tartani, ugye lehetőség szerint az alsó rekeszben. Bár most már nagyon sok olyan hűtőszekrény is van, ahol külön rekeszt biztosítanak mondjuk a zöldségféléknek, külön a húsféléknek, mert hogy ugye ott a hőmérséklet eltérő. Tehát azért mindenféleképpen törekedjünk arra, hogy minél hamarabb betegyük ezeket az élelmiszereket, illetve hát ugye a fagyasztó szekrényünk is most már egy nagyon nagy segítség, hiszen azért tudunk például mondjuk húsokból is úgy előre vásárolni, hogy lefagyasztjuk, és amikor szükséges, akkor azt felolvasztjuk, mert ugye a felolvasztásnak is van azért szabálya, hogy nem az az ideális, hogy kivesszük a húst a fagyasztóból, kitesszük a napra, és pillanatok alatt fölolvad, egyébként gyorsítva a főzési folyamatot, hanem igazából a húsnak a fagyasztóból, ha kivesszük, akkor azt a hűtőszekrénybe kellene betenni, és ugye azon a plusz 4-7 fokon kellene neki fölolvadni. Tehát, hogy ez lenne az igazán szabályos. Általában ugye nem így csinálják az emberek, és utána azért ennek a hús még ki van téve hőkezelésnek, mert megfőzzük, megsütjük, de igazából ez lenne tulajdonképpen a szabályos.
Vagy a vízben kiolvasztás az?
Nem jó, ha gyorsan olvad ki a hús. Tehát, hogy itt az lenne a lényeg, hogy ez lassan olvadjon ki egy állandó hőmérsékleten. De mindenki olvaszt ki forró vízben húst, főleg mikor nagy bajban van, és hirtelen kell előkapni a fagyasztóval valamit, vagy akár mondjuk egy mikrohullámúban is ki lehet olvasztani. Tehát ezek azért úgy beleférnek a hétköznapokba, csak inkább a szigorú szabályt mondtam volna, de persze,
de ez legyen az általános.
Így van. Viszont a fagyasztóban én azt mondom, hogy tehát most már azért van lehetőségünk mondjuk a húspótlására. Tehát, hogy nem érdemes hosszú hónapokon keresztül fagyasztani a húsokat a fagyasztószekrényben, hanem inkább azt mondom, hogy azért fél éven belül ezeket használjuk föl, inkább pótoljuk frissel, Egyébként én saját tapasztalatból is tudom, hogy rá kell írni arra a fagyasztózacskóba, hogy mi van benne, és leginkább, hogy mikor tettük be, mert amikor betesszük, és nem írjuk rá, és itt saját magamat is egyébként tudom példának felhozni, akkor még azt mondom, ó, fogok én arra emlékezni, de nem fogok rá emlékezni, úgyhogy ez célszerű ráírni a dátumot, és akkor értelemszerűen mindig azokat felhasználni, amiket leghamarabb tettünk be végül is, vagy legkésőbb, és hogy a minél frissebbeket hátratolni, és ugye a bent lévőket pedig előrehozni, és azokat felhasználni. Viszont nyáron a gyümölcsöknél egy nagyon jó tartósítási mód egyébként a fagyasztás, és mondjuk például, hogyha most a megynek, már ugye a cseresznye az lement, de mondjuk akár egy meggyet, azt nyugodtan le lehet fagyasztanunk úgy, hogy akár kimagozzuk, és azért az télen egy nagy segítség, akár egy gyümölcslevesnél, vagy egy gyümölcsmártásnál, vagy ha csak egy valamilyen gyümölcsös süteményt szeretnénk készíteni, és azért ezeknek a lefagyasztott gyümölcsöknek a szavatossági ideje azért egy 8-12 hónap, tehát azt azért a téli időszakban azért föl tudjuk használni.
És most még itt a nyári étrendhez kapcsolódóan a folyadékfagyasztásról szólunk, ami elengedhetetlen.
Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy ugye a folyadékfogyasztás egész évben nagyon fontos, tehát nem csak nyáron, az ugyanúgy fontos télen és ősszel is, viszont a nyár az ugye azért picit jobban előtérbe kerül, mert ugye a magasabb hőmérséklet miatt a szervezetünknek a hőleadása nagyobb, és ezzel folyadékot veszítünk. És nem csak folyadékot veszítünk, hanem ezzel veszítünk különböző ionokat és ásványi anyagokat is. Tehát, hogy ezért szoktuk nyáron mondani különösen, de hozzátéve még egyszer, hogy az év egész időszakára igaz, hogy folyadékot nem úgy kell fogyasztanunk, amikor már hú, de szomjas vagyok, gyorsan iszok valamit, hanem lehetőség szerint a folyamatos folyadék utánpótlásra kellene figyelnünk. Tehát amikor már azt érezzük, hogy hú, de szomjas vagyok, az már egyébként körülbelül egy ilyen 1-2%-os dehidráltsági állapotot jelent a szervezetben. Tehát azt tartjuk talán a legideálisabbnak, és ez nagyon fontos, hogy például arra a június végi melegre visszagondolunk, arra a plusz 40 fok körüli hőmérsékletre, ott akár mondjuk a napi folyadék igényünk egy 4-5 literre is megnőhet. Tehát, hogy főleg, hogyha valaki tevékenykedik, értelemszerűen, ha bennülünk egy légkondicionált lakásban vagy irodában, akkor azért kevesebb folyadékot veszítünk, de onnan is előbb-utóbb ki kell mennünk, és el kell mennünk az autóig, vagy föl kell szállnunk a buszra, tehát hogy azért mozgunk, tehát hogy mindenféleképpen odafigyeljünk, és arra, hogy ez lehetőség szerint rendszeresen történjen meg a nap folyamán. Tehát, hogy ne egyszerre, hanem mondjuk ugye egy óra alatt mondjuk ígyunk meg mondjuk 2 pohár vizet.
És igen, az sem mindegy, hogy mit, még hogyha itt a minőségről szól.
Igen, igen. Hát ugye...
Vagy a hőfokról, bocsánat.
Igen, igen, mondjuk ugye én mindig el szoktam mondani, hogy Magyarországon a csapvíz az iható. Tehát, hogy nem kell feltétlenül ásványvizet innunk. Tehát, hogy egyébként a csapvíz az teljesen jól iható, és ha otthon vagyunk, például mondjuk akár egy idősebb emberre gondolva, mondjuk akár csinálhat olyat is, hogy betesz egy kancsóba csapvizet, abban mondjuk belerak egy kis citromot, vagy belerak egy kis uborkát, tehát ugye ez egy ilyen ízesített víz formájában, és az beteszi a hűtőbe, hogyha hidegebben szereti fogyasztani. Nem mindenki szereti egyébként a hideg italokat, még nyáron sem, tehát ez mindenki egyénileg eldöntő, hogy hidegebbet vagy melegebbet szeretne fogyasztani, de ami nagyon fontos, hogy ez a folyadékpótlás, ez lehetőleg ne cukros üdítőkkel és ne cukros italokkal történjen, mert akár egy gyümölcsteát egyébként cukor nélkül is meg lehet inni, de ha egy egészséges emberre gondolok, akinek nincsen semmiféle problémája, és ő mondjuk teljesen cukor nélkül nem tudja meginni a teát, akkor azt szoktuk javasolni, hogy lehetőség szerint ez minél kevesebb legyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egy bögre teában mondjuk maximum egy csapott fél teáskanálnyi cukor kerüljön. De ízesíthetjük tényleg bármivel, akár egy citrommal, egy uborkával, vagy mondjuk nagyon finom például, hogyha valakinek van otthon, és most már ilyen kis cserében is lehet kapni mondjuk mentája, és akkor megmossa ezeket a mentaleveleket, és azt beáztatja vízbe. Tehát, hogy ezeket a vizeket, hogyha valaki szeretné, akkor ezt lehet ízesíteni. És ugye egy külön kategória, ha mondhatom így, ugye a nyáron sportolóknak egészségében, hát ugye nyáron is azért illene nekünk valamit mozogni és sportolni, jól időzítve természetesen ennek az idejét, tehát ezt mondjuk lehetőség szerint mondjuk ne a déli időszakra, hanem vagy akkor a reggeli, vagy inkább a késő esti időszakra célszerű, és ugye a sport az egy különösen fontos része, az, hogy a folyadékbevitel az megfelelő legyen. És itt nem csak a versenysportolókra gondolok, hanem abszolút egy hobbi sportolóra is, aki mondjuk esténként kimegy és kocog egy fél órát, akkor egyrészt célszerű olyan helyen futni, vagy beidőzíteni ezt a kocogást, ahol mondjuk vannak ilyen kutak, vagy ilyen kis ivókutak, azért most már nagyon sok helyen felszerelnek ilyet, vagy ha nem, akkor meg célszerű vinni magával, mert hogy egyébként egy átlagos hobbi futó, mondjuk egy 30-40 perces kocogás alatt, akár mondjuk egy 6-7 deci folyadékot is elveszíthet. És ugye ez úgy lehet, hogy akkor per pillanat föl sem tűnik, főleg mondjuk úgy, hogyha esetleg még a szél is lengedez, és nincs olyan meleg, de hogy mindenféleképpen a sportolás alatt, és nem csak a kocogásra gondolok, hanem szerintem nagyon jó nyári hobbi mondjuk a kerékpározás, ott szintén ugyanilyen fontos a folyadékfogyasztás, és itt, hogyha a családok mennek, akkor meg különösen lényeges, hogy a gyerekeknek is, mert ugye ők aztán elragadja őket a hév, és akkor tekernek inni, meg elfelejtenek, tehát hogy mindenféleképpen nagyon fontos a folyadékbevitel. A folyadékbevitelre még annyiban egy pár mondat, hogy egyébként folyadékot viszünk be, például, hogyha leveseket készítünk, mondjuk akár egy zöldséglevest, vagy egy gyümölcsleves elkészítésénél, ugye, illetve magának a zöldségeknek és gyümölcsöknek is van egy természetes víztartalma. Tehát például a zöldségfélék közül az uborkának, a paradicsomnak kimagaslóan magas a víztartalma, vagy a gyümölcsök közül a dinnyeféléknek, ugye a görögdinnye, sárgadinnye, a jó minőségű vagy jó típusú őszi baracknak is ugye magas a víztartalma, tehát ezeket nyugodtan azért úgy bele lehet kalkulálni, és ezeknek a nyári időszakban való rendszeres fogyasztása részben segít, hogy a folyadékpótlásunk megfelelő legyen, részben pedig miután szezonális gyümölcsökről beszélünk, hogy a vitamin és ásványanyag ellátottságunkat is segít biztosítani. Ugye a nyári időszak, és itt visszatérek erre a 80-20-as szabályra, azért gyakran grillezünk kín, főzünk, sütünk, nyáron is vannak születésnapok, névnapok, amiket megünneplünk, és ugye ilyenkor előkerülnek különböző alkoholos italok, amik szintén beleférnek ebbe a 20-as szabályba, tehát hogy mértékkel nyugodtan lehet ezeket fogyasztani, viszont figyelembe kell venni azt, hogy akár az alkohol, akár a kávé, tehát aminek mondjuk koffein tartalma van, ezeknek van egy úgynevezett diuretikus hatása, tehát hogy gyorsítja a víz kiürülését a szervezetünkből. Tehát az a lényeg, hogyha akár alkoholos italt fogyasztunk, akár például kávét, akkor ahhoz mindig igyunk valamilyen vizet, amit tulajdonképpen ezt a kiürített folyadék mennyiséget segít pótolni. És hát ugye az alkoholnál, illetve de ide tartozik egyébként a koffeines italok is, szerintem ebbe a 20%-ba beleférnek, viszont itt is ugye a kulcs az a mértékletesség, tehát hogy egyfajta mértéket tartsunk, bár mondjuk most már ugye az, ami kardiológiai álláspont volt, hogy bizonyos egységnyi alkoholfogyasztás a nőknél, illetve férfiaknál segít megelőzni a különböző szívérrendszeri szövődményeket, ez egyébként most már megdőlni látszik, sőt, talán mondhatom, hogy megdőlt, tehát most jelen pillanatban a tudomány álláspontja az, hogy egészséges mennyiségű alkohol fogyasztás nincs. Tehát, hogy ez picit változott, de még egyszer hozzátéve azt, hogyha most valaki mondjuk grilleznek, vagy elmennek strandra, és ott megiszik egy fröccsöt, vagy megiszik egy korsósört, az ég egyet a világon semmiféle problémát nem fog okozni, hanem ugye a legfontosabb az a mérték, illetve az, hogy a fröccs és a sör az nem folyadékpótlás. Tehát az a szervezetünkből inkább fokozza a folyadék kiáramlását, tehát az még igényel plusz vízfogyasztást is.
Talán a mértékletesség, amit a legfontosabbnak tartanak kiemelni, így összefoglalul, hogyha akár a nyári étrendről, vagy úgy általában a táplálkozásról beszélgetünk?
Igen, azt gondolom, hogy a mértékletesség és a mindennapi életünkbe való beilleszthetőség. Tehát, hogyha valakinek olyan a munkahelye, olyan az életritmusa, hogy ő délben nem tud meleg ételt enni például, akkor ez neki egy percig ne okozza lelkiismeret furdalást, akkor ő azt az ebédet meg tudja oldani kvázi egy jól elkészített szendvicssel is. Tehát, hogy ami beilleszthető és ami komfortosan tartható, ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem igényel odafigyelést, vagy nem igényli az egyén részéről azt, hogy érezze ő is, hogy egyébként a saját testéért, a saját egészségi állapotáért elsődlegesen ő a felelős. Tehát senki helyett nem tud, akármilyen szuperül működik egy országban egy egészségügy, vagy akármilyen szuper egészségügyi személyzet van, senki helyett nem tudja az életét élni, és az életmódját befolyásolni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy az egyén érezze az ő saját felelősségét abban, hogy egyrészt az egészség megőrzés szempontjából, másrészt, hogyha már kialakult valamilyen betegség, akkor annak a betegség kezelésében is az egyénnek a szerepe az kulcsfontosságú. Tehát hiába vannak nagyon jó gyógyszerek, az nem fogja megoldani, nem fogja helyettesíteni azt, hogyha mondjuk neki az az orvosi javaslat és egy hogy rendszeresen naponta sétáljon 30-40 percet, akkor olyan pirula, amit beveszek, és azzal kiváltom a 30-40 perc sétát, olyat még nem találtak ki, de valószínűleg nem is fognak kitalálni. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy lehet, hogy közhelyszerűen hangzik egy kicsit, de hogy a saját egészségét és a saját életmódját úgy vegye a kezébe, és értsük meg azt, hogy ezért mi tudunk tenni a legtöbbet.
Még ehhez kapcsolódóan egy gondolat vagy egy kérdés talán belefér, hogyha az egyéni felelősséget ugye felnőttként itt gyermekeinknek is úgy igyekszünk átadni, hogy egy bizonyos kor után már ők is valamelyest ezt tudják kezelni, illetve ugye olyan mintát lássanak, vagy olyan példát lássanak, ami mentén kialakulnak ezek a táplálkozással kapcsolatos szokásaik is, de árthatunk-e azzal például, hogyha erőltetünk akár egy ételt, egy ételtípust, vagy magát az evést?
Itt most ugye akkor a gyerekekre gondolunk elsődlegesen. Tehát mindenféleképpen az étkezésnél soha nem jó, ha bármit is erőltetünk, mert hogy olyan, hogy egyéni ízlés, és valamit szeretek, és valamit nem szeretek, ez szerintem egy teljesen általános és egy elfogadott dolog. Nekem is vannak olyan ételek, vagy élelmiszerek, amit nem szeretek, és akkor azt nem eszem meg. És ez egyébként a gyerekeknél is pontosan ugyanígy van. A gyerekeknél én inkább azt gondolom, hogy ami a szülő felelőssége, vagy a felnőtt felelőssége, hogy megmutasson neki sok féle típusú ételt és élelmiszert, kóstoltassa meg, és abból ő ki fogja tudni válogatni, amit ő szívesen elfogyaszt. Mert lehet, hogy van olyan gyerek, aki mondjuk a főzelékek közül, ami tudjuk, hogy egy nagyon egészséges, nyáron kifejezetten szezonális, és én azt mondom, hogy én egy hétig tudnék tök főzeléket enni, és biztos lesz olyan gyerek, aki mondjuk a tök főzeléket megkóstolta, és azt mondta, hogy soha nem eszik többet, mert ez neki nem ízlik, viszont mondjuk szereti a lencsét, és szereti a sárga borsót, akkor neki csináljunk lencsét, vagy sárga borsót. Tehát, hogy a gyerekeknek is van egyfajta ilyen ízlése, inkább a gyerekeknél szerintem a nagyon sokrétű ez a probléma, ami nagyon nagy gond a gyerekeknél, az a gyerekkori elhízás, és ennek egyrészt gyerekkorban is vannak már káros hatásai, és ezt egyébként a gyerek viszi magával az egész életében, tehát élete végéig. Tehát, hogy egy gyerekkorban kialakult elhízás, az az ő későbbi életére és egészségére is hatással van. Tehát, ami szerintem nagyon fontos a szülőknél, hogy igenis figyelni kell a gyereknek a testcsúlyára, és ugye most már ezért mondom, ez egy nagyon sokrétű dolog, mert mondhatjuk azt, hogy ó, régen nem ültek ennyit a gyerekek a számítógép előtt. Na most azzal, hogy ó, régen mi volt, azzal a jelen helyzetet soha nem fogjuk tudni megoldani. Tehát, hogy arról, hogy beszélünk, hogy én 40 évvel ezelőtt milyen, vagy 50 évvel ezelőtt milyen gyerekkorom volt, az jelen per pillanat 2026-ban nem átültethető. Tehát nekünk ezzel a helyzettel kell valamit kezdenünk, ami most van. Igen, többet ülnek a számítógép előtt, igen, többet foglalkoznak telefonnal, de a szülőnek a felelőssége az, hogy például mondjuk chipset a gyerek szökőévbe egyszer egyen, és ne az, hogy egy mindennapi, megint használva ezt a divatos szót, de nagyon sok gyereknél mindennapi rutin ez, hogy ő vesz egy zacskó chipset, és tulajdonképpen minden nap megeszi. Az, hogy kap a gyerek csokoládét, ez egy teljesen természetes dolog, de azt a csokoládé mennyiségét, és hogy mikor kapja a gyerek, azt kell a szülőnek szabályoznia. Vagy az, hogy az a gyerek mennyit mozog, azt igenis, hogy kell a szülőnek szabályoznia, és én azt is elfogadom, hogy nagyon sok szülő van, aki nagyon elfoglalt, és mondjuk biztos, hogy szívesen ki is menne esténként biciklizni, vagy kocogni, vagy ezekre a kültéri fitness-arkokba a gyerekekkel játszani, de mondjuk mondjuk nincsen rá ideje, akkor viszont meg kell keresni a gyereknek azt a mozgásformát, amit akár szervezett körülmények között is, de tud végezni. Illetve a másik, hogy az iskolai testnevelés alól is, tehát hogy szerintem a gyereknek azt kellene otthon hallania, hogy igen, jó, hogy van testnevelés órád, mert 45 percet akkor mozogsz, és nem arról, hogy ülsz egyébként egész nap az iskolapadba, és a testnevelés órán is a futást próbáljuk meg valahogy kikerülni, ne akarjuk kikerülni, hanem ez igenis, hogy a szülőnek a felelősség, és nem igazán erről szól most ez a téma, de én folyamatosan azt tudom mondani, hogy az elhízás gyerekkorban jelenleg Magyarországon egy nagyon-nagyon komoly probléma. Sokkal többet esznek a gyerekek kalórikusan, amitől értelemszerűen híznak, mert kevesebbet mozognak. És még egyszer mondom azt, hogy most arról beszélünk, hogy 40 évvel ezelőtt mi volt, az a jelen helyzetet nem oldja meg. A jelen helyzethez kell alkalmazkodnunk, és erre kell egy megoldást találni, és kialakítani a gyerekekben azt, hogy mindenféle aktivitást meg kell, hogy tudjon idézőjelbe ragadni, tehát, hogy menjen föl lépcsőn, tehát ne szoktassuk rá a liftre. Mondjuk azt, hogy jössz hazafelé, akkor szállj le két megállóval hamarabb, és gyalogolj haza tempósan. Tehát, hogy azért ez igenis hogy a szülőnek a felelőssége.
Ebben a témában is nagyon sok hasznos gondolatot hallhattunk most itt műsorunk végén, és talán még ezt a kérdést is a későbbiekben részletesebben is tudjuk folytatni, és köszönjük a nyári étrenddel kapcsolatos hasznos tanácsokat is, és hogy itt volt velünk ebben az órában is beszélgethettünk. Gyorgopulosz Beatrix miskolci dietetikusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és minden hallgatónak a nyár további részére nagyon kellemes nyarat kívánok, és jó pihenést.
Hallgatóink nevében is köszönöm, köszönjük szépen, és viszont kívánjuk önnek is.
Köszönöm szépen.
Európa Rádió. Tiszán innen, és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 7. és 8. verseiből hallgassuk meg. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz. Nem azt mondja-e neki inkább? Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. A bibliai Józsefre szeretnék utalni, aki amikor Egyiptomban a testőrök parancsnokának, Potifárnak a házába kerül. József mindent elvégzett. És aztán mennyi jutalmat kapott ezért? Milyen hűséggel, milyen szorgalommal szolgált, és börtönbe került. Látjuk, hogy még Istennek különlegesen sokra jutott szolgái is, nem úgy jutalmat kapnának a szolgálatukért, hanem megaláztatást szenvednek el. Hogyha szolgálatodat elvégezve nem hogy jutalmat kapnál, hanem még kritikát kapsz, gondolj az Úr Jézusra, Józsefnél nagyobbra, aki annyi embert jól tartott, annyi beteget meggyógyított, halottakat támasztott, leprásokat megtisztított, és keresztre juttatták. Vajon ez a világ változott azóta? Vajon megbecsüli azóta jobban a világ azokat, akik hűségesen szolgálnak? Fel kell készüljön a mindenkori tanítvány arra, hogy nem lesz megbecsülve. Némelykor mi megsértődünk, hiúságunk és a büszkeségünk hajó töröttjei leszünk. Még azt sem mondták, hogy köszönöm. Semmire sem éltattak. Az Úr Jézus Krisztus szerénységre int bennünket, mindenkori tanítványokat. A lelkipásztort is, az édesapát, az édesanyát, a gondnokokat, a presbitereket, szerénységre inti még a gyermekeket is. Úgy végezzük a szolgálatunkat, hogy tudjuk, kötelességünk volt ezt tenni. Korintusban sok probléma adódott. Pártoskodás volt, egymásnak feszülő indulatok. És egyesek azt mondták, hogy én Pálé vagyok, mások azt, hogy én Péteré, megint mások azt, hogy én Apollósé. Voltak, akik azt mondták, Én Jézusé? Akkor föltette annak idején Pál apostol ezt a kérdést a pártoskodó korintusiaknak, hogy kicsoda Apollós, és ki vagyok én, Pál? Kérdi tőlük. Csak szolgák, akik által hívőké lettetek. Mindenki úgy szolgáljon, ahogy megadta neki az Úr. Az igéből tehát kiérződik egyfajta szigorúság, amit puritán őseink, egyszerű fehér templomokban járó református hitvallóink jól ismertek. Ennek a puritánságnak, egyszerűségnek a lelkületével tették azt, ami az ő dolguk, és nem vártak érte fizetséget. Valahogy mi oda kerültünk lassan, amit a régi latin közmondás kapcsán a világ is tanít. Do ut des, adok, hogy én is kapjak. Érdemeket szerezzek, vagy legalább kitüntetést, dicséretet kapjak. Hogy vagy ezzel? Lemondanál a további szolgálatról? Hát ezeknek az embereknek, ezeknek érdemes. És az Úr Jézus Krisztus mondott ilyet, hogy érdemes. Áltott csöndesen, áltott vádlói előtt, mint néma juh az ő nyírói előtt, és imádkozott azokért, akik gúnyolták és csúfolták. Nem értették, hogy majd végül, majd később sokan megértsék és hitre jussanak. A mai ige magyarázat a Körös Tárkányban szolgáló Sebestyén László Edel lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.